Szeretettel köszöntelek benneteket így együttesen is. Csak a gyerekeknek mondanék egy-két érdekességet, mert fiúk azok mindig kíváncsiak arra, hogy ki volt az erős ember, meg hogyan lehetett az erős embereket legyőzni, meg hogyan nem. Van egy könyvem, és abban benne vannak a súlymértékek is, meg az űrmértékek, hogy tudjátok, hogy mennyi egy siklus. Ki tudja, mennyi egy siklus. És mennyi egy efa? Nem árt beírni a Bibliába különben. Egy EFA az 37 liter volt, egy siklus meg 16,37 gram. Ha azt olvassátok, hogy egy siklus, akkor az nem 2 gram, vagy nem 2 deka, hanem 16,37, így van írva nekem a könyvemben. Hát akkor be lehet szorozni vele, hogyha olvasunk siklus, 500 siklus, akkor 500-szor 16, az mit tudom én, 8-9 kiló. Ugye? Körülbelül. De én beírtam direkt a Bibliám, hogy tudjam ezeket a mérték, meg súlyegységeket, mert néha nem tudjuk, hogy vittek áldozatot, 2 efa liszlángot, hát az mennyi lehetett. Nem mindegy, hogy 2 kiló vagy 50 kiló. Ugye? Mikor ment József a testvérét meglátogatni, ott is írja, hogy vitt, és nem tudom, mennyire tudom, hogy 37 kiló gabonát vitt nekik. Szóval ezt nem árt tudni, mert ugye hogyan közlekedtek az ilyen adalékokat sem. Ugye annyit szeretnék mondani a gyerekeknek, Dávidnak, hogy a Bibliában biztos emlékeztek rá, vannak óriások megemlítve. Ez, aki kiszámoltam egyszerűen, Góliát is olyan 2,80 m körül lehetett, és hihetetlen erő lakozott bennük, az biztos. És itt le van írva neki, ugye Góliátnak, mikor legyőzte Dávid, hogy például a fején a résisak volt, és a pikkei a spánciába volt öltözve, a páncél súlya pedig 5000 résziklus volt. Ugye most 5000-et megszózunk 16 egész valamennyi, az körülbelül olyan 80 kiló körül van. Ugye? Csak a páncél volt nehezebb, mint én. 80 kiló. Azt mondja, hogy a lábán részpáncél, és a vállán részpajzs volt, és a dádájának a nyel olyan volt, mint a takácsok zugolyfája, azt nem tudom milyen, de a dádájának hegye pedig 600 siklusnyi vasból volt. Ugye 600-szor 16 az 9 kiló körül, ugye? 10 kiló. Te el tudnátok dobni egy 10 kilós vasat messzire? És az egy dárdának, vagy egy fának a végén lenne, azt milyen messzire tudnátok eldobni? Meg se tudnátok lehet emelni. Gondolj be, hogy milyen erő lehetett bennük, ha a dárdájának a hegye volt majdnem 10 kiló. De. És még írja, ez a Sámuel könyve, első könyve 15. fejezetén van, de még van a Sámuel könyve 21. fejezetében is leírva 4 filiszter, és 4 ilyen ember. Az egyik úgy hitták, hogy Isbi, azt jelenti, nem, hogy hegylakó, még azt is megnéztem. Ez a Isbi, ez elhatározta, hogy megöli Dávidot. Hát volt ilyen elgondolás, ő is egy óriások maradéka volt. És azt mondja, hogy kopjavasa neki 300 résziklus nyomott. Ugye a kopja az micsoda? Az is egy ilyen hosszú, rudon lévő valami vas. Az is olyan 4-5 kiló volt a vas. És gondolta, hogy megöli Dávidot, és az volt a furcsa, hogy mindegy csodák, ezeket az óriásokat megölték. Ugye Dávid legyőzte Góliátot, de például ezt a Isbit, ezt megölte Sérüljának fia, Sérülja Joáb volt amúgy, Dávidnak a fővezető, és annak a fia megölte. Nem tudom a zsidók közül milyen magas emberek voltak, vagy milyennyire erősek, de megölte. Említi még itt egy másikat, Gát vagy Góg városából, úgy hívták, hogy Sáfot, azt, hogy ez is az óriások maradéka közül volt. Aztán volt egy Gitteus, ő is Góliát volt. A Gitteus az a Hettita. Gitteus máshol úgy mondják, amúgy Hettita volt. Épp most ezt egy dokumentum fiatal a Hettiták, hát az is egy furcsa népletet, ha építettek egy olyan város, hogy nem igaz, aztán eltűntek. Nem tudják, hogy hova tűntek, kipusztultak, eléggé elzülött emberek lettek. És hogy ott úgy hittek, hogy Góliát. Őt is megölték. Volt egy másik férfi, szintén Gátban, azt mondja, ennek meg 6 lábúja volt, meg 6 ujja volt a kezén is. Szóval ezek az emberek hihetetlen erősek voltak. De szerintetek mit ért az erő? Hát nem sokat ért, hogyha mégis meghaltak. Na, őket náluknál gyengébb emberek győzték le. Fizikai erőben. Miért tudták mindoroltak legyőzni őket? Ugye most bejön itt egy 2,80 m-es ember, ilyen felszerelésben, hát még a parkette is rengene, Hát ki merne vele szembe, ha így néznénk fel rá. Ki merne szembe fordulni velük? Senki nem merne, csak egy valaki tud szembe fordulni. Aki nem abba bízik, hogy hát én olyan ügyes vagyok, hogy én le tudom győzni, hanem az Úrban bízik. Ugye? Addig, míg a Dávid katonái is hű emberek voltak, és bíztak az Istenben, nem ijedtek meg tőlük, hanem megölték mind a... Ugye azt hiszem hatan voltak, mert itt említ 4 óriást, azt mondja, azok az óriások mind Gátból származtak, mind meg is haltak, de még emlékszem, volt Básánban Óg, azt hiszem ő is egy óriás, ott leírják, hogy mekkora volt a vaságya, egyszer kiszámoltam, az is ilyen 4 méter hosszú volt a vaságya, meg 3 méter széles, de csak az ágya, őt is megölték. Itt a Biblia 6-ot említ, hogy figyeljétek meg, hogy amikor az Istennél vagyunk, akkor nem számít, hogy ki milyen erős. Akkor nincs legyőzhetetlen. Ugye a Bibliában amúgy az ellenség az ritkán jelenti magát, a szemét. A Bibliában az ellenség az a bűn. És akik azonosultak a bűnnél, mint itt jelen esetben az óriások, ugye ilyet értem, megyek és megölöm Dávidot, akkor ezek az emberek úgy készültek rájuk, hogy ők nem az ember ellen küzdöttek, hanem a bűn ellen, és győztek. Mindig győztek, amikor a bűn tekintették ellenségüknek. Amikor az ember tekintették ellenségüknek, akkor veszítettek. Amikor a bűnt, akkor győztek. Ugye azért volt az, amikor ki tudták írtani azokat a hatalmas népeket, hogy ott laktak. Mert az Isten szemében azok azonosultak a bűnnel. Az pedig ellenség. El is pusztultak. Amikor az Isten népe nem az Isten akaratát követte, mentek a maguk fejükre, vagy talán maguk erejében bíztak, mindjárt kikaptak. Mindjárt megvert őket az ellenség. Ugye ez jó példa arra nektek is, hogy sohasem bízzatok az erőtökbe, hogy most nagyobb vagyok, mint a tesóm, le tudom verni. Igazán? Nem. Az igazi győzelem az mindig erkölcsi győzelem. Nem az erő, és végül is megszégyen az, aki az erejében bízik. Ugye? Értitek a példát? Mondjátok, apukát úrnak, keresse meg ő is. Ezt írja ki ezeket a... Akarjátok oda, hogy nála mit van az a súlymérték. Az érdekes dolgokra lehet eljutni, hogy elkezdünk számolgatni. A mai témánk úrvacsorával kapcsolatban, sokat gondolkoztam ezen a témán, a bűnbánatról és a megbocsájtásról, mert tudjátok, hogy sokat is hallottunk erről a témáról, néha talán még elnézést, de talán még néha hunjuk is. Mindig a bűnről beszélünk, megbocsájtásról, meg a bűnbánatról, meg a megtérésről, és talán az ember egy kicsit, az, hát ez egy unalmas téma, izgalmasabb, mondjuk Dávidról beszélnénk, vagy a Góliátokról, az óriásokról, hogy kit hogyan ütöttek, vagy vertek meg, hogy néztek ki. De amit Szomatiskán is jeleztem nektek, valahol így konzerválott az életünkben bizonyos szinten ez a dolog, és az ember nem igazán fordul vele új szembe, nem látja saját magát olyan bűnösnek, mint amilyen az Isten lát minket. És az ember az életének a részében egy bizonyos ponton nem jut mélyebbre a bűnbánatban. Hát tudom, hogy ez esetleg rossz, vagy az rossz, de valahogy olyan, mintha megrekednénk egy bizonyos szinten, és ott úgy elbeszélgetünk róla, elmondjuk, hogy mi a helyes, meg hogyan kellene, mi helytelen, de mintha abban a dologban nem tudnánk fejlődni, hogy idézőjelben fejlődni, hogy lássuk egyre mélyebben, hogy a bűn az micsoda, az én életemben az micsoda, hová akar engem elvinni, és attól elszakadni. Mintha úgy gondolnánk, mintha látnánk, mintha a bűn csak eddig tartana, de bűnnek nincsenek mélységei. Kész. Ne tovább. Hogy nem érzékeljük azt, hogy milyen gonosz dolog a bűn. Hogy nem fáj úgy. Nem is igazán félünk tőle. Most ha megkezdeni tőletek, ki fél bűnt elkövetni? Aggódunk amiatt reggelente, hogy esetleg ma elkövetek van egy bűnt. De senki nem aggódik emiatt, nem? De azt mondanák, hogy emiatt, ha egyet elkövetsz, meg fogsz halni, akkor aggódnánk. Akkor nagyon. Ugye? Amúgy meg nem aggódunk. És gondolkoztam ezen, hogy miért válik ez ilyen néha felszínessé, meg súlytalanná. Pont az, amit annyi sokszor beszélünk róla, hogy Krisztusnak meg kellett értünk halni, hogy az Isten minket meg akar a bűntől szabadítani, hogy elhozta nekünk a világosságot, az életet. Pont amiért Krisztus is meghalt, egy kicsit olyan felszínessé válik, meg súlytalanná. Mintha a bűn az nem is lenne olyan gyilkos dolog. Mintha az úgy kiküszöbölhető lenne. Hogy el lehet élni bizonyos bűnökkel, rossz dolgokkal, helytelen tettekkel, az nem olyan veszélyes végül is. Nem gondolkozunk úgy néha? Lehet, hogy nem gondolkozunk, de vagy úgy élünk. Ugye? Én magam is úgy éltem, vagy úgy élek, hogy én se esek kétségbe, hogy arra gondolok, hogy mi lesz, ha ma elkövetek egy pár dolgot, amit tudom, hogy rossz. Hát majd utána a Jóistenhez járok és rendezem. Hát ezt ugye helytelen. Tudjátok, azon gondolkoztam, hogy mik lehetnek az okok. Nyilván most, ha beszélgetnénk, akkor több okot is fel tudnátok sorolni. Négy pontba gyűjtöttem ezeket az okokat, hogy miért van ez. Az egyik talán az, hogy amit mondtam is Szamatiskán, hogy megszokjuk a rosszat bizonyos szinten, és nem érzékeljük a súlyát. Megszokjuk. Akkor sem érzékeljük, hogy milyen rosszat tettem, ha én magam követem el. Mondjuk, ha rajtam követik el, akkor kicsit bánt, de ha én magam követem el, az annyira nem bánt. Az ember megszokja bizonyos szinten, és nem érzi olyan elementális erővel, nem szól meg a lelkiismerettel, nem érzi olyan szívbe marka, hogy ú, most, jó Isten, mit tettem, nem megy haza bánkódva, nincs benne ez a fajta iszonyatos elfordulás attól, hogy ő most milyen gonoszságot csinált. Úgy olvasok egy igét ezzel kapcsolatban a Jeremiás könyve 48. fejezet 11. versét. Jeremiás 48.11-ben, amely így szólt, hogy nyugodtan élt Moáb gyermekségétől fogva, és pihent az ő seprejében, és edényből edénybe nem öntötték, és fogságra sem ment. Azért maradt meg az íze rajta, és nem változott el az ő szaga. Direkt olyan igéket kerestem most, amit nem mindig szoktunk olvasni. Mert ugye, hogy ne legyen olyan elcsépelt a dolog. Ugye azt mondja, hogy nyugodtan élt Moáb. Gyermekségétől fogva. Szóval pihent a seprőjén. És azt mondja, hogy nem öntötték edényből edénybe. És azt mondja, hogy az íze nem változott meg, és a szaga sem. Azt akar ezzel kifejezni a Biblia, hogy az ember sokszor úgy, hogy az élet megy olyan simán. Ugye úgy telnek a napok. Hát jelentős dolog nem történik. Ártam az életben megtörténik, olyan nagyon nem történik az életünkben nagyon nagy változás. És azt mondja, hogy a Moáb is nyugodtan ült, és nem volt benne az, hogy ő valamit tenni akart, hogy változtasson az életén. Ezt tisztítsa valószínűleg. És köszönjük. És tudjátok, mi is úgy mondjuk, hogy mennek a napok, és az ember nem változtat. Eltelnek a napok, az évek, ugyanúgy folyik az életünk, nem változik semmi. Az ember nem akar, hogy az Istenhez fordulni, hogy a Jóisten mozdítsa meg. Nem közelik az Istenhez. Egyfajta, úgy mondhatnám, egyfajta ilyen állóvíz lesz az életünk, amely lassan megbűrösödik, úgy mondjuk, hogy szaga lesz. Ugye az említi Moábot, mert tudjátok, Moáb hol volt a Izraelhez. A térképet emlékeztek, a térképen lent délen és kicsit jobbra. Magyarul ők ott értek az Isten népe mellett, ők láthatták, hogy mit kellene változni. Nem volt olyan, hogy hát mi nem vagyunk a zsidó nép, mert úgy élünk, hogy akarunk. Nem úgy volt, mert ők nagyon jól ismerték az Izrael történetét, és ott mentek keresztül, de Mózesék, és nem engedték őket magukon keresztül, ott akartak elmenni, nem engedték a földjükön keresztül, de nem pusztították el őket. Ugye a moábiták az Ábrámnak a leszármazottai voltak szintén, ha jól emlékszem. A Keturától született a második feleségét, majd jól emlékszem most, és így viszonylag testvérnél volt, és nem törődtek azzal, hogy az Isten közelebbről megismerjék, nem törekedtek az Istenre. Jó, hogy is mondja, hogy nyugodtan élt Moáb gyermekségétől fogva. Hát egy viszonylag jólétbe élt az ország, és kész. És hogyha azt mondja, ez a keresztényedbe is bekövetkezik, hogy jólétben élhetünk, viszonylagos nyugalomban, és nem történik semmi változás. És azt mondja, hogy fogságra sem ment, azért, mert maradt meg az íze rajta, és nem változott el az ő szaga. Hát magyarul nem jó illata volt. Ugye ez az egyik ok, hogy megszokatjuk. A másik ok talán abban lehet, hogy elnézést, mint a fogyókurát mindig holnap kezdjük el. Tudjátok, akarok én változni, de holnap, vasárnaptól kezdve most már én megfogadom és másképp élek. Ugye nem voltatok még így, hogy valamit megfogadtatok, hogy nem holnaptól fogva. Vagy legyen szombattól fogva. Meghallgattam a prédikációt, én eltökéltem magam, hogy most már nem. Ugye? Majd elkezdem. Csak ő majd meg sose jön el. És aztán az ember elfelejti, na nem majd jövő héttől fogva. Ez a hét elrontottam. Nem. Na majd most már vasárnaptól fogva. Én így vagyok, csak azért mondom nektek, hogy én is így megfogadom, hogy ez a héten most megint elestem, de nem baj, majd most nekiállok. Most már tényleg komolyan vasárnaptól fogva, én most már változtatok azok a rossz szokások, amit megszoktam, és én is másképp fogok élni. De hát tudjátok, hogy ez sok vasárnap van még. És ugye ez is rossz, hogy az ember így tesz, és ugye itt is egy igét szeretnék idézni, azt mondja a Jakab apostol a 4. fejezet 11. versében, akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda ti életetek, bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Ugye nem tudjuk, mit hoz a holnap, és a holnapra helyezzük a megváltozást, azt mondja, az pára, mert eltűnik. Hát csak ez ember, ahogy beszélgettünk Sznomoriskán, és Katika mondta, elmenjünk, ma élt, holnap meghalt. És nem volt idő megváltozni. Ugye ez volt a másodikok, a harmadikok pedig talán abban keresendő, de mondom, ez most nem törvényszerű, csak most én magamról gondoltam így, hogy a másik nagy fogyatékosságunk talán mindannyiunknak, hogy egymáshoz viszonyítjuk a magaviseletünket. Mi mérjük a másikat, hogy ők milyen szinten van, milyen a jellemű, hogyan viselkedik, milyen a hitélete. Ezen mondjuk óhatatlan is. Mivel, hogyha egymás közt élünk, egymást ismerjük, valamilyen szinten ahhoz mérjük magunkat. Ugye? Most, ha bejövünk a gyülekezetbe, és mindenki bizonyos jó szokást felvesz, ha jön egy új tag, igazodik ahhoz a jó szokáshoz, nem? De ha a gyülekezet valami rossz szokás gyakorol, az is igazodni fog. Mert neki az a mérce. Bizonyos szinten felelősek vagyunk abban a tekintetben, hogy én hogyan élek, mert én is másnak valamilyen mintát közvetítek, viszont ők is felém. De ebbe az a hiba, hogyha elkezdem nézni, hogy hát ő is megengedi még magának, nem? Ő is késik mindig, akkor én is késhetek. Hát ő is így beszél. Mondjuk azt halljuk, hogy ő is, ez azt jelenti, hogy akkor valamilyen szinten mérceként állítom. Persze, akkor én vagyok a különbe, és ő az ő is a kilentében. De ez nem jó. Ugye? Nekünk nem jó az, hogyha a saját szemünkben, ugye mi vagyunk a fentebb, a másik meg lentebb, mert mindig egymást vizsgálgatjuk, hogy ő milyen, meg én milyen vagyok hozzá viszonyítva. Itt is szeretnék egy igét felidézni, hogy végül is mi lenne nekünk a mérce, és kinek a szem előtt kellene nekünk megfelelni. Isten mondta ezt a Mózes 5. könyvében Mózesnek, és a népnek a 5. könyve 6. fejezet 18. versében. Ezt cselekedjed, ami igaz és jó az Úrnak szemei előtt, hogy jó legyen dolgod, és bemehess, és bírhass azt a jó földet, amely felől megesküdött az Úr a te atyáidnak Istene. Ugye azt mondja, hogy ezt cselekedjed, ami igaz és jó az Úrnak szemei előtt. Ugye mi hajlamosak vagyunk egymás szem előtt esetleg jót tenni, nem? Hogy jó képet vágjak, jó mutassa be magamat, úgy szokták mondani a világ, hogy eladni magamat, ugye? Hogy a jó oldalunkat mutassuk egymásnak. De akkor mondom, akkor oldatlanul mindig a másik lesz a mérce, mert akkor én most én biztos jó vagyok, mint Baltika. Ugye? Szóval ez sajnos így működik az emberi világban. Dávid, kicsit nem tudnád halkabban fújni? Köszönöm. A negyedik pontban pedig, amit szintén hiányosnak tartottam, hogy a negyedik után abban keresendő, hogy nem dolgálunk. Mi nem mondjuk meg a másiknak a hibáit. Nagyon ritka, ugye? Nagyon ritkán mondjuk meg, hogy figyelj csak, Gyuszikám, neked van egy problémád. Ez kellemetlen, nem? Nem dolgálunk, helyette mit csinálunk? Megszóljuk a másikat. Ugye? Ritkán mondjunk oda négy szem közt megmondani a problémát, de elég sűrűn csináljuk azt, hogy megszóljuk. Az azt jelenti, hogy nem neki mondjuk, hanem elmondjuk mindenkinek. Ugye ez nagyon egy rossz dolog. És ez is oda vezet, hogy az ember egy közösségben, vagy a magánéletében egyszer nem érzékeli, hogy mit csinál, hogy az milyen súlyos dolog. Ugye egy közösségben az lenne jó, hogyha ez működne. De értitek, hogy ha ezek nem működnek, ha ezek a dolgok meg, hogy megszokjuk, hogy másokhoz viszonyítjuk magunkat, hogy holnapra helyezzük a megtérésünket, vagy a megváltozásunkat, a bűn iránti érzékenységünk nagyon minimálisra csökken. Ugye egy közösségben mi a cél? Az egyik cél az, hogy azért járunk közösségbe, hogy egymás hibáit látva egymást kisegítsük abból is, hogy meggyógyuljunk. Nem, hogy kigyógyunk abból a fogyatékosságból. Hát, ha én soha nem szólok a másiknak, figyelj, csak te beteg vagy. Gyere, imádkozzunk, hogy meggyógyuljál. Mikor fog meggyógyulni? Ha én mindig azt mondom, hogy hát, tudjátok, ez a testvér, ez ilyen. Ez már megint azt csináltam. Akkor meg fog gyógyulni? Akkor lesz nekem fogékonyságom, hogy most tudom, hogy mit csinálok, hogy a bűnre? Értitek? Szóval nem lesz. És van egy példabeszélkény, egy szép ige hely, azt mondja a példabeszélkény a 17. fejezet 10. versében, Salamó, hogy jobban megrendíti a dolgálást az értelmes embert, mint 100 botütés az ostobát. De mi mégis inkább a botütés választjuk. Szóval hogy nem dolgáljuk meg. Azt mondja, megrendíti az értelmes embert, mert én hiszem azt, hogy ha őszintén szólnánk a másiknak, ő akkor döbben, hogy én ezt nem is gondoltam volna magam. Én nem láttam ezt magamban. Az értelmes ember megrendül, ha megdolgálják. A bolondot azt üthetett 100 bottal is. De aki tényleg odafigyel, az megrendül. Vagy van egy másik igehely, hogy szegénység, ez a példabeszélkénye szintén 13. fejezet 18. versében, szegénység és gyalázat lesz azon, aki a fenyítéktől magát elvonja, aki pedig megfogadja a dolgálást, tiszteltetik. Ugye, hogy mi pont fordítva gondolkozunk, hogy hát a szégyen, meg kellemetlen, és ha megmondom neki, akkor még lehet, hogy még meg is sértődik, most akkor megint mi lesz? És itt azt mondja, hogy szegénység és gyalázat lesz azon, aki a fenyítéktől magát elmondja. Pont az ellenkezője. Gyalázat lesz azon. Pont még meg is szégyenünket. Azt mondja, aki pedig megfogadja, azt mondja, azt tisztelik. El tudjátok kérdezni, hogy most megdolgálom, mit tudom én, Katikát, és akkor most tiszteljétek. Nem így gondolkozunk. Na hát, tudtam, én mondtam, hogy ilyen. Értetek? Szóval az ember nem gondolkozik így. Az Isten, ugye szoktam, az Isten pont folytva gondolkozik, mi gondolkozunk. És ugye visszatérve, ezért van az, hogy nem érzékeljük, hogy néha miket csinálunk, és miket teszünk. Én egy nagyon, hogy mondjátok, gondolkoztam azon, hogy melyik a legveszedelmesebb bűn egy közösség számára. Mit gondoltok még? Egy közösség számára. Mondjuk az egyén számára is nagyon veszedelmes, de a közösség számára az a legveszedelmesebb bűn, amely egy közösséget nem közösséget, de szerintem szétrombol. Csak egy házba járnak, egy házhoz tartoznak, de nincs igazában egység. Hát elolvasom az igét, akkor rögtön megértitek, amit én gondoltam. Különben az is bennem. Ne szóljátok meg egymást, atyám fiai. Aki megszólja az atya fiát, és aki károsztatja az atya fiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt károsztatja. Ha pedig a törvényt károsztatod, nem megtartója, hanem bírálja vagy a törvénynek. Tegye fel a kezét, aki még soha nem szólt meg senkit. Én se tenném fel. Ugye? Tegye fel a kezét, aki mondjuk a közösségben nem szólt meg senkit. Mert ebben nem csak a közösség van, ugye, akárki. Lehet ez a szomszédunk, a főnökünk, televízióban látjuk akárkit, azt is leszóljuk. Szóval, hogy nem mondunk rá negatív dolgot. Nem mondunk rá rosszat. Akkor sem, hogyha rossz. Ugye? El lehet mondani a kritikát, ugye lehet ítélni, de nem azért, hogy elítéljem, hanem hogy oda menjek hozzá, és megmondjanak, hogy ez ki kéne gyógyulni. Ugye? Én azt tartom, hogy tudjátok, a legveszedelmesebb dolog az, hogyha megszóljuk egymást. Pedig nem is tűnik a nagy dolognak, nem? Gondoljatok bele, milyen lelki kapcsolat van egymás között, hogy a háta mögött meg elmondok róla rossz dolgokat. Vagy tényleg rosszat tett, de nem neki mondom, hanem elmondom a másiknak. Mondjuk, mondja, igazam van, csak hát nem ez a helyes út. De ez a családban is lehet, akárhol. Munkahelyen. Tudjátok, én mostanában döbbettem rá, hogy mennyi rosszat elmondtam a kedves munkatársamról. És akkor jó Isten most mutatták nekem, hogy hát ez valami iszonyatos dolog. Hogy rosszat mondani. Hát mondom, nem, akkor sem, ha igaz. Ha nem tudok neki segít, akkor hallgassak. De miért mondom én el másról mindig a rosszat? Na jó, jó, jól esik rosszat mondani, tudom, de miért mondom el? Értitek? Hát nem érzékelem, hogy mit csinálok. Fordított helyzetben örülnék én annak, ha rólam is rosszat mondanának. Hát én sem örülnék. De ez olyan ártatlan dolognak tűnik. Olyan könnyen belemenjünk ebbe a beszélgetésbe, nem? A legjobb beszédtéma mindig a harmadik. Ugye? Mindig a harmadik. És általában az negatív dolog. Ugye, nagyon nehéz. Azt mondja, hogy aki megszól az atya fiát, azt mondja, az a törvény ellen szól. Miért a törvény ellen szól? Azt mondja, az károsztatja a törvényt, vagy elítéli a törvényt. Mert a szeretett törvény ellen szól. Mert a megszólásban benne van az elítélés, a megítélés, a lenézés. Az, hogy én külön vagyok nála, akkor büszkébbé tehet. Én okosabb vagyok, én jobb vagyok, meg én még ügyesebb is vagyok, meg én jobban tudom. Szóval az mind ott van. És akkor közben beszélek a törvényről, a szeretett törvényéről. Az milyen visszásság, nem? Akkor beszélgettünk erről, Szomorú Tiskán, azt megkérdezte egyik testvért, mondta nekük, hogy voltatok, hogy nem mondtatok rosszat valakiről. Mondja az egyik testvérnek, hogy ő még nem mondott senki rosszat. Mondom neki, én tudom, hogy te mondtál rosszat. Hát én ilyet neki nem mondjak, azt mondja. Megszólt perc múlva. Hát azt mondja, amikor ezt kimondtam, hogy nem mondtam rosszat, azt mondja, rögtön olyan ellenállás volt bennem, és jó Isten késztet, hogy ez nem igaz. Szóval magát is be akarta csapni. Szóval azt mondja, igen, azt mondja, mondtam rosszat. De ő rávágta, hogy ő nem. Értetek? Ha nyilván első hallás az ember azt mondja, hogy hát, kire is, nem is mondtam. Ugye? De hogyha végig gondoljuk, itt nem csak, hogy rosszat mondtam, rossz lelkülettel vagyok. Rossz érzéseim vannak a másikkal szemben, rossz gondolataim vannak a másikkal szemben. Lehet, hogy nem mondom el, de olyan a magatartásom vele szemben. Vannak gondolataim. Magamba betettem valahová is kész. Nem szimpatikus nekem. Elviselem. Kezet fogok vele. Még köszönök is neki. Együtt is étkezünk. De nem ülök mellé. Értitek? Szóval az ember ugye ki tudja fejezni rendesen, hogyha valakit ő tartózkodni akar-e rendesen. Szóval, hogy ez mondaná, nem csak azokra van, hogy közvetlenül érintkezünk, bárkire. Ugye, valakit látunk a televízióban, épp megyek, lehet, hogy nevetséges, megyek az autóval, megy előttem valaki jó lassan, hát mondom, Géza, te most dönts már, nem mit akarsz. És rögtön ezért a teszem, most miért gondolok róla rosszat? Értetek? Hát lehet, hogy nem is tudja, merre akar menni, mert még idegen városban jár, vagy mit tudom én. De ez olyan ott van az emberben. Rögtön a másikat lentébb tolni. Bamba, nem tud vezetni, mit tudom én. Értitek? Nem is láttam. Annyira bennünk van ez a fajta gondolkodásmód. És ugye kicsoda volna az, aki oda menne a másikhoz bocsánatot kérni. És figyelj csak én, tennap valami a kapcsán eszembe jutottál, és én rossz gondolatom volt a lelkemben felőled. Úgy magamban rosszat gondoltam, mert valami eszült, hogy valaki mondott nekem rólad valamit, és azt elhittem én, és és oda menni, hogy figyelj csak, hát ez ne haragudj, de ez nem így volt. Ugye egy közösségbe fel tudnátok állni, és oda menne a másokhoz, hogy te Bálint, te rosszat gondoltál Magdikáról. Most oda menni, és mondanak, hogy ne haragudj Magdika, de ezt meg ezt a véleményt mondtam rólad. Megmennénk mi ezt tenni? De az elébb nem jelentkezett senki, amikor megkérdeztem, hogy ki az, aki nem mondott rosszat. Akkor végül is volna mit elmondani, nem? Ugye? De értitek, hogy mennyire nem érzékeljük, hogy ugye az jutott eszembe az igében, hogy Dávid mondta, hogy bűnben születtem, és bűnben elengedett engem az anyám. Nem is tartjuk olyan nagy dolognak. Szeretnék nektek felolvasni részt ebből a könyvből. akkor ki ismer ezt a Gondolatok a Jelenések könyvéből című könyvet. Ellen White-nak volt egy írása, majd nem akarom lelőni a, úgy mondják, a poént, csak elolvasom, hogy mi volt egy gyülekezetben. Azt mondja, hogy honnan is kezdjem. Valaki felállt, imádkoztak a közösségben. Azt mondja, valaki felállt a térdelő tagok közül, és azt mondta, hogy a múltban sok taggal nem tudott együtt érezni, és nem tudott irántuk szeretetet tanúsítani. De most képes volt olyannak látni magát, amilyen volt. Nagy ünnepélyességgel elismételte a Laodiceához intézett üzenetet, mivel azt mondott, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Önelégültségemben ezt éreztem, mondta. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és a szegény, és a vak, és mezítelen. Most már látom, hogy én is ebben az állapotban vagyok. Szemeim megnyíltak, lelkemben igazságtalan és kemény voltam. Igaznak tartottam magam, de most megtört az én szívem, és belátom, hogy szükségem van annak a személynek az értékes tanácsára, aki át meg átvizsgált engem. Ó, mennyire kegyelmesek, együttérzőek és szeretőek ezek a szavak. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzbe megpróbált aranyat, hogy gazdag légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségenek rutsága, és szemgyógyító írral kenn meg a te szemédet, hogy láss. A beszélő az imádkozó tagok felé fordult, majd azt mondta, tennünk kell valamit, meg kell valljuk a bűneinket, és meg kell alázkodnunk, alázzuk szívénket Isten előtt. Megtört szívvel tett vallomás mindenki előtt, majd sorra odalépett többi testvérhez, és kezet fogott velük. Bocsánatot kért tőlük. Azokhoz, akikhez odalépett, felugrottak a térdeikről, és megvalva a bűneiket, szintén bocsánatot kértek egymástól, majd sírva borultak egymás vállaira. A bűnbánat lelkület az egész gyülekezetet, az egész gyülekezeten úrá lett. Valódi pünkös volt, az Isten dicsőítő éneket énekeltek, és késő éjszakai majdnem hajnalig együtt maradtak. És akkor Ellen White felébredt. Ez csak egy látomás volt. Értitek? És azt mondja, hogy mi lenne, ha megtörténne ez a gyülekezetben? Ugye a gyülekezetben először. Hogy belátni, hogy oda menne a tested is, és bocsánat kérne a másiktól. Hát az úr ott se lőtt, nem erről kellene, hogy szóljon. Értitek? Ha most belegondoltok, akkor vettünk úgy úrvacsorát, hogy ez eszünkbe se jutott volna? Ha vannak nagyobb esetek, hogy mit tudom én, valakivel összekülönböztem látványosan, akkor elrendezem. Az Istené megyek dolgok, elrendezek ezt-azt, de ezeket a dolgokat mi elrendezzük egymás között. Mindenkinek volna valamit elrendezni. Már itt a közösségem belül. Ugye nem ismerek annyira benneteket, hogy hétköznap életeteket, hogy tudjátok különben, de nekem az a tapasztalat, mondjuk Nyíregyházán, hogy hát én is sorra mehetnék a testvérekkel, és mindenkivel kezet foghatnék. Mert kit nem szól meg az ember? Vagy kivel szemben nem volt rossz gondolata? És hogy végig gondoltam én is így magamban, hát mondom, akkor igen kevés ember kéne kihagynom a gyülekezetben. Hogy ne kérek tőle bocsánatot ezért. Értitek? Ugye ott talán furcsa, hogy most ezt mondom nektek a úrvacsora keretében, de értitek, hogy hova akarok kiukadni. Mi azért jövünk ide negyedévenként, hogy rendezzük a bűneinket. Közben nem veszük észre, hogy olyan bűnök vannak a közösségben belül, az egyes testvérekben, mindnyájunkban, amelyeket úgy eszünkbe sem jut rendezni egymással. És akkor mindig azt mondjuk, hogy legyünk egységben, meg fogjunk össze. Ugye most van ez a, hogy is mondta Katika? Hogy mondtad? Összevonás. Ez jó, ezt megjegyzik. Van ez az összevonás, és gondolj bele, hogy mennyi rossz gondolatot kihoz testvérekből. Mennyi megszólást, mennyi rossz érzést, mennyi indulatot, mennyi minden felszínre tör az, ami addig is ott volt. Tudjuk, ezek nem új dolgok az ember, addig is ott voltak, csak eddig ez úgy szépen el volt hallgatva. Ugye azt mondja a testvérünk, talán az Isten azért is engedi meg, hogy mindenki az jön, hogy benne van. Ugye azt mondtam, hogy ne legyünk úgy, mint Moab, hogy nem öntötték át egyik edemű a másikba. Hogy a szaga megmarad. Az Isten felkavarja az állóvizet mindenki életében. És az Isten kihozza belőle azt, ami benne van. Azt fogja mondani, ami benne van. Lehet, hogy ő is meghökken magán, ja, ilyen vagyok, nem is gondoltam volna. Ugye? Hát én megszórtam ezt, megszórtam azt is. Van véleményem, kritikám erről, arról. Ez nem az a lelkület. Ez nem az, a, ami a Jóistentől van. Mi ennek azok, amit gondoltak? Hogy nem érzékeljük így a bűnöknek a súlyát. És mi egy közösségbe is ez így évtizedekig is elmegy. Mit gondoltok? Hát most tudom, sok okot fel lehetne sorolni. Én nem kerestem túl sok okot, el lehet veszni abban is. Én csak egy igét olvasnék felkezdetben. Azt mondja Dávid, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne védkezzem ellened. Tehát az Isten igéje az, ami megakadályoz abban, hogy én bármilyen vétket elkövessek. Ugye most ezt tanultuk a szombatiskolán is. De a kérdés az, hogy szívembe rejtettem tényleg a te beszédedet? Vagy mondjuk a polcra rejtettem. Meg ott hever valahol a Biblia, mit tudom én hol, ahol szoktam rakni. Ugye? Vagy a szívembe rejtem a te beszédedet. Nem tudom, hogy ugye Jézus Krisztus azt mondta, hogy a beszéd, amelyeket én szólok nektek, az lélek és élet. Én úgy érzem, aztán egyszer mondtam is nektek, hogy meg a magam életében is, hogy azért nem érzékeljük a bűnnek a súlyát, azért nem látjuk azt, hogy mibe vagyunk benne sokszor, azért nem is tartjuk olyan nagyon veszélyes dolognak most egy-két dolgot elkövetni, azért nem is torpanunk meg, amikor elkezdünk másról rosszat mondani, megszólni, mert az Isten beszédét nem rejtettük a szívünkbe. Csak az Isten beszéde az maga Krisztus. Olvasok ehhez még egy igét. Mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Ugye Jézus Krisztus erre mondta, hogy az én beszédem, az az élet kenyere. Ha ti engem fogyasztani akartok, ugye itt képletesen van az úrvacsora kifejezi Jézus Krisztusnak a halálát, a kenyér kifejezi az ő testét, de kifejezi az ő egész lényét, kifejezi az ő beszédeit, de kifejezi azt az elvet, azt a törvényszerűséget, azt szeretett törvényt, amit Krisztus képvisel. És azt mondja, azt nem rejtjük a szívünkbe, nincs ott Krisztus. Elméletileg ismeretem az igét, csak az lélektelen. És akiben nincs a Krisztus lelke, az meg nem az övé. A fejemben lehet az Isten beszéd, de az csak beszéd. Életet, tartalmat, elveket az Isten lelke tud adni. A Krisztus lelke. És ha nekem az Isten beszéde az nem mindennapi kenyér, aki nem esz az ember fiának testét, és nem iszza az ő vérét, az fog érzékelni az, hogy miben van benne? Afelett elmegy a elnézésre az idő. Az még akkor se fogja észrevenni, hogy miben van benne, amikor már tényleg itt van a késő első kiáradása, amikor már tényleg a vasárnap törvényén kezdenek gondolkozni majd a politikusok, meg a egyházak képviselői, akkor is azt mondja, hogy is mondja a szolga, halogatja meg az én uram az a jövetet, akkor is azt fogja mondani. Nem érzékeli. De a legdrámaibb az, hogy a saját állapotát nem fog érzékelni, hogy miben van benne. Nem tartja jelentős dolognak. Ugye a Zsoltárok könyvéből a 112. Zsoltár nagyon sok igét lehetne még idézni, amely egy párat talán elolvasték még. Azt mondja Dávid, hogy a te beszédet kívánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván, mikor vigasztalsz meg engem. Ugye azt mondja, a te beszédet kívánásai miatt, hogy nem alszik, hogy ő az Isten beszédét annyira akarja. Vagy azt mondja a másik, hogy minden gonosz ösvénytől visszatartóztattad lábamat, hogy megtartsam a te beszédedet. Hogy az Isten beszéde tudja az embert megtartóztatni minden gonosz ösvénytől. Gondolok mi arról, hogy ha az Isten beszéde nélkül olyanok vagyunk, mint a pajzs nélküli harcos. Védtelenek. Hogy azt mondja még tovább, ez mind a 112. Zsoltárban írtam ki, hogy mi édes az én ilyenek a te beszéded, méznél édesebb az én számnak. Ám azért testvér, de mi nagyon édesnek tartjuk az Isten beszédét? Néha nem édesnek, inkább terhesnek. Nekem néha az a tapasztalatom. Nem édes, hanem inkább terhes. Azt mondja még továbbiakban, hogy hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzá, a te beszédedben van reménységem. Azt mondja, hajnal előtt felkelek, hozzád imádkozom, azt mondja, a te beszédedben van a reménységem. Hát tudjátok, az Isten beszéde az nem egy ismeret halmaz, hogy így fogalmazzak. Az Isten beszéde az maga az Isten, az maga Krisztus. Az Isten beszéde az maga az élet, az Isten beszéde az maga az élet. Olyan, mintha nekünk nem kéne az élet, de azért örök életet szeretnénk. Az Isten beszéd ad világosságot az embernek. Az Isten beszéde tudja vezetni az embert. Ha én nem csatlakozom az Isten beszédéhez, mondom, nem csak ismered, hogy most én ismerni akarok valamit, hanem nem nyitom meg a lelkemet, hogy a jó Isten ott beengedjem a beszédet, hogy elváltoztassam, hogy én úgy menjek a közösségbe, úgy menjek emberek közé. Nem érzékelem a bűnnek súlyát, és megkeményedik a szív. Mondom, megállunk ilyen, elnézést, de félúton a menny és a föld között. Hát a földtől már, hogy elszakadnánk, de a mennybe még úgy nem vagyunk ott. És így próbálunk így valahogy ellenni. Igyekezgetni. Elmondjuk a szánkon, hogy mit kellene, hogy kellene, mit csinálunk, hogy nem. Közben nem veszük észre, hogy olyan bűnök vannak az életében, amelyek egyszerűen elhomályosítják az embernek az értelmét, a belső lelkiismeretét, a erkölcsi érzékét, a jóra, a fogékonyságát. Nem érezzük azt, hogy az helytelen, hogy az rossz. Képzétek el, hogy most ezzel foglalkoztam, bementem a központba, mert csináltam ilyen egészséges süteményt, most lényegtelen, és akkor kérdezte tőlem a hölgy, hogy hogyan lehetne, és kell ezt reklámozni. Hát mondom neki, mert hogy azt mondja, van majd a menedzserük. Mondom neki, hát mondom, tetszik, de az a baj a menedzserekkel, hogy járnak iskolában, mondom, megtanulnak sok mindent, de mondom, hogyha az ember csak a fejét használja, a kezét nem mondom, akkor az, mondom, gyakorlatlan, nincs gyakorlata. Ha meg csak a kezét, mondom, fej nélkül, az meg akkor eszetlenül végez dolgokat, de nem jó, mondom. A lenne jó, hogyha gyakorlatias lenne, aki ezt csinálja. Mert tudom, hogy aki csinálta, azt mondta neki, hogy tegye bele a sütemény árjegyzéket a újságba, bele se rakta. És csak nem rakta, no, nem, mondom, hiába mondtam neki, mert az ember, amit árakat szokta nézni általában. De tudtam, hogy ki az, aki ezt csinálta. Képzeljétek, hazamegyek, hú, hát én szabályosan, hogy mondjam nektek, féltem, annyira bántott, hogy rosszat mondtam rá. Nem kellett volna. Mert ő tudja, hogy ki az, akire mondta. Nem akartam megsérteni, mondta, nem azért mondom, hogy ezt csinálta, csak mondom, hogy gyakorlatilag kellene, aki átlátja, hogy akkor kérdezze meg. Még ez is bántott. Hogy elmondtam ezt a hölgynek, mondom, csak nehogy elmondja neki, hogy mit mondtam neki. Nem úgy mondta neki persze, hogy most én a hölgyet bántom, vagy lehúzom, csak mondom, az lenne a célszerű, hogyha így kellene csinálni. Csak ugye céloztam rá, hogy ő nem így csinálja. Értetek? És bántott. Az is bánt. A jó Isten fölkeltette az érzésem, hogy ez, vigyázz János, itt beszélsz, mert az helytelen. Hogy másról megszóljuk, vagy ilyen kritikát mondunk, ilyen árnyaltan, hogy azt szokták mondani. Kedves testvérek, ugye úrvacsora alkalmunk van, ezeket gondoljátok végig. Még van lehetőség kezet fogni a lábmosásnál, rendezni azokat, amit rendezni kell. A Jóisten mindig készen arra, hogy megbocsásson a bűnénket, és tényleg lemossa rólunk. Én kívánom nektek, hogy erre figyeljetek a közeljövőben, a mindennapokban, és a Jóisten kérne arra, hogy ezt nagyon erősen munkálja bennünk a lelkiismeretünket, hogy legyen rá érzékenységünk. És nagyon kérjük a Jóisten, hogy tényleg az ember inkább hajnal előtt keljen fel, és foglalkozz Isten igéjével. Hogy könyörgő az Istennek, hogy mutassa meg neki azokat az igehelyeket, tárja fel azoknak a mélységeit, hogy hasonl a lelkiismeretére, hogy rácsodálkozzon is, hogy az Istennél ez az erkölcsi mérce. Hogy megértse az Isten beszédébe, hogy itt maga az Isten szól nekem. Az a beszéd maga Jézus Krisztus. Hát ő magát nekünk adta. Hogy a kenyér és a bor ne csak forma legyen, szokás, negyedévenként, hanem az élő legyen. Hogy az ember az tényleg változtasson rajta. És ha valamit most megértettünk, vagy felismertünk, legyen erőnk megállni a jóban, és ne essünk vissza abban, hogy az Isten megmutatottunk. És ahogy mondtam az elején, növekedjünk abba, hogy egyre több rossz dolgot elnézünk, hogy meglássunk saját magunkban, és attól elszakadjunk. Ne csak a felszín borzolgassuk, még az sem igazában sokszor, hanem hogy rádöbbenjünk, hogy iszonyatos, amit teszek. A sátán azért jön, hogy ő jön és pusztítson. Hát ne legyek a segédmunkása. hogy én jövök a közösségbe, és öljek és pusztítsak. Azzal, hogy hagyom, hogy a ilyen gondolataim meg megszólásim legyenek, hogy az életemben eltűjjek bizonyos dolgokat. Én kiállom nektek, hogy ez eléri hatását, és ezen töprengetek el, és úgy egyétek az úracsorát, hogy az Istentől ezt kérjétek a lelketek, majd megszabadítson tőle. Amen.